Érdekes módon egyre több ember érdeklődik a halál közeli élmények iránt. Hogy ez az érdeklődés honnét származik? Hát én úgy gondolom, hogy ez is Isten kegyelméből való. Engemet is érdekeltek a halál közeli élmények annak idején, amikor úgy keresgéltem, próbáltam megkeresni az életnek az értelmét. Ugyanis azt gondoltam, hogy az, hogy mi az, hogy élet, azt már tudom. És viszont kíváncsi voltam, hogy milyen a halál. Emlékszem, hogy olvastam egy ilyen anekdótát Szokratészről, akit méreg általi halálra ítéltek. Ugyanis az volt ellen a vád, nem volt semmi más vád ellene, mint az, hogy rossz hatásra van a fiatalokra. Mert ugye megszegte a hagyományokat, a szokásokat, a társadalmi szokásokat, szabályokat, és az volt a vád, hogy nem nincs jó hatással a fiatalokra. És mivel hogy szerették őt a bölcsessége miatt, az intelligenciája miatt, felkínáltak számára három lehetőséget. Legalábbis az anekdóta szerint, nem tudom, hogy nem voltam ott, de érdekes történet mindenképp szerinte. Az első lehetőség az lett volna, hogy egyszerűen szedi a cokmógját és elhagyja a tént. És erre ő azt mondta, hogy én Athént szeretem. Tehát én, amikor háború volt, én Athénért harcoltam, szeretem Athént, nem fogom elhagyni. A következő lehetőség az volt, hogy marad Athénban, de többet nem beszél. Erre ő azt mondta, hogy én nem tudok nem beszélni. Az igazságot fontos, hogy kimondjam. Az igazságot nem hallgathatom el. Tehát Athénból nem megyek el, de beszélni is fogok továbbra is. Hiszen az igazságot nem szabad elhallgatni. A harmadik lehetőség pedig az volt, hogy megissza a pohár mérget és meghal. És azt mondja, mivel az első két lehetőséget az teljesen kizárt, tehát Athént nem fogom elhagyni, nem vagyok megalkuvó, és elhallgatni sem akarok, hiszen az igazságot nem lehet elhallgatni, ezért választom a harmadik lehetőséget, ami ugye a méreg általi halál. És nyilván ezt úgy igazából még az esküszék sem akartam, mert valahogy mindenki látta a Szokratész bölcsességét, tudták, hogy amit mond, az az igazságból való, és úgy igazság szerint senki nem akarta az ő halálát, csak azok, ugye, akiknek keresztbe tett, akiknek a rendszerét ő úgymond keresztbe húzta valamelyest. Sőt, még a hóhér is nem igazán igyekezett a méreg elkészítésével, mert nem akarta, hogy Szokratész meghaljon. És Szokratész megdorgálta a hóhért. Azt mondta neki, hogy ne késd, mit késlekedsz, végezz a dolgodat, azt mondja, a nap mindjárt lemegy, a méreg még nem készült el. Végezz a dolgodat, megdorgálta a hóhért. Azt mondja, nem érted, meg fogsz halni. Hogyha én sietek, akkor te meg fogsz halni, hogyha elkészítem a mérget, megérted, és meg fogsz halni. Azt mondja, te, az igazság az, hogy én ebben az életben, amit akartam, azt nagyjából mindent megtapasztaltam, mindent megláthattam, és úgy igazából nem érzem azt, hogy valamit én elveszítenék, hogyha meghalnék. És amit itten megtapasztalhattam, azt én megtapasztalhattam. Viszont a halált azt még nem tapasztaltam, meg nem tudom, hogy milyen. Arra kíváncsi vagyok. Két lehetőség van, mondja Szokratész. Azt mondja, az egyik az, hogy lehet, hogy a misztikusoknak, vagyis lehet, hogy az ateistáknak, istentagadóknak van igazuk, miszerint, miután a test meghal, megszűnünk létezni, és megszűnik minden, tehát akkor nincs, aki aggódjon, így van-e? Hogyha megszűnt a test, és az embernek a tudata teljes mértékben megszűnik, ugye az élet tudata ismeretelt, akkor nincs, aki aggódjon, egyértelmű, hogy ez így van, ugye igaz? Tehát, hogyha amennyiben nincs Isten, nincs további élet, akkor megszűnünk létezni, nincs, aki aggódjon. És a másik lehetőség az, mondja Szokratész, hogy az is lehet, hogy a misztikusoknak van igazuk, akik azt mondják, hogy a test halála után a lélek szabadon távozik a testből, szabadon szárnyal tovább. Na azt mondja, ezt még nem tapasztaltam. Ezt én is megtapasztalnám, mert minden más azt mondja, megtapasztaltam és megéltem, és úgy gondolom, hogy nincs, amit én elveszítsek. Az igazságot pedig nem akarom elhallgatni. Persze ő is szólt, ugye, hát van egy érdekes film róla, én nem javaslom senkinek sem, hogy Szokratész követő legyen. Elvileg nem is biztos, hogy létezett Szokratész, tehát Platón szerint létezett, hogy ő úgy ír Szokratészről, mint az ő mesteréről. Viszont, mint tudjuk, hogy az ő bölcsességében igenis jelen van az igazság. Még hogyha nem is jutott úgy teljességre, mint Krisztusban, olyan nyilvánvalóvá, nekem megmondom őszintén, még Krisztus előtt, mielőtt ismerte volna Krisztust, Nekem kedves volt a Szokratész története, az ő bölcsessége, már amit ismertem belőle. Tehát a haláltól semmiképp nem félt senkitől, sőt megdorgálta a közönséget, megdorgálta az esküdszéget, azt mondja, ti ma engemet megöltök, de akkor elvész az igazság, ha engemet ti megöltök. Tehát akkor igazság nélkül kell ti tovább éltek, és még mélyebbre fogtok kerülni a babonaságba, az ostobaságba, míg nem az, annak a hullámai ugye összecsapnak a fejetek fölött. Egyértelműen kimondta Szokratész. Tehát nyilván, mint tudjuk, ugye, hogy beszéltünk erről, a Krisztusnak a lelke mindig is jelen volt. Tehát Krisztus előtt is jelen volt az ő lelke, még ha nem is olyan mértékben, nem is olyan erőteljesen is nyilvánvalóan, mint Jézus személyében, ugye. Hisz a Biblia is arról tesz bizonságot, hogy ő mindig is létezett. Tehát a mindenható Isten ránézve teremtett az egész világot. Tehát őt képzelte el először, ugye, mindenható Isten. Azt mondja, hogy ő az én gyermekem, és érte teremtek mindent, az ő öröméért, az ő szórakoztatására fogok mindent megteremteni, ugye. Tehát ő mindig is létezett, és kisebb-nagyobb mértékben ő mindig is jelen volt legtöbb emberben, mint tudjuk azt, legtöbb ugye, gyermekben, nem, vagy legtöbb gyermekben, összes gyermekben a Krisztus jelen van, amikor megszületik. Így adja az Úristen. Ezért mondta Jézus maga, hogy ők igencsak közel vannak a mennyek országához, sőt, nekünk is felnőtteknek arra van szükségünk, hogy újonnan szülessünk, legyünk olyanok, mint a gyermekek, hogy megtapasztaljuk a mennyek országot. Tehát, hogy visszakerülhessünk Isten jelenlétében. Hogy testen-e, vagy testben, vagy testen kívüli, az Isten tudja, hogy az ő dolga ezt eldönteni. Szóval Szokratész azt mondta, hogy ő neki nincsen félnivalója. Persze, ő azt is mondhatta volna, ha tudta volna, hogy maximum annyi félnivalója van, hogyha az ő lelke nem tisztult meg, nem vált teljesen szabaddá, akkor nem kívánatos, nem lehet számára kívánatos a halál. Viszont tudjuk jól, hogyha a lélek nem szabad, akkor ugye testi. És a lelket ugye a test tartja a rabságban. Aki testi, és nagyon testi, ugye földhöz ragad, vagy testben ragad az ember, igenis fél a haláltól, és jó okkal fél a haláltól, márpedig Szokratész nem félt a haláltól. El sem akarta dobni az ő életét, viszont a haláltól nem félt. Tehát létezett vagy nem létezett, teljesen mindegy, Platón fejében létezett, és ő írt róla Szokratészről. Szóval ő azt mondta, ugye, hogy ez a két lehetőség van, vagy az ateistáknak, az Isten tagadóknak van igazuk, akik azt mondják, hogy nincs semmi, miután meghalunk, azt mondja, akkor nincs, aki aggódjon, vagy pedig a misztikusoknak van igazuk, mi szerint, kik szerint a halál után, ugye a test halál után a lélek szabadon távozik tovább, hát ő azt nem tapasztalt, azt mondja, és most már tényleg szívesen megtapasztalná azok után, amit korábban a föld életében tapasztalt. Szóval mi a halál, drága emberek? Ugye az, hogy mi az élet, azt tudjuk, és azért írtam a videó alatt a leírásban, hogy egészen pontosan tudni véljük, mert épp ez a csel, ez a csapda, drága emberek, hogy mi azt hisszük, hogy tudjuk, hogy mi az, hogy élet. Mint ahogy Richard Wurmbrand mondta, hogy sokan azt hitték, hogy hittek Istenben. Tehát ők nem Istenben hittek, hanem az olyan hitük volt nekik, hogy ők hisznek Istenben. Tehát ugye állom az álomban valamilyen szinten, mert nem Istenben hittek, hanem abban, hogy hisznek Istenben. Na mi is körülbelül jövünk, kedves hallgatók, hogy azt hisszük, hogy tudjuk, hogy mi az élet. Tehát mivel, hogy mi már tudjuk, hogy mi az, hogy élet, legalábbis azt gondoljuk, azt hisszük, hogy tudjuk, hogy mi az, hogy élet, azzal foglalkozunk, hogy mi a halál. Így van-e? És így jutunk el a halál közeli élményekhez, akár a Bibliához is, elkezdünk keresgélni, kutatgatni, és hogyha tiszta a szándékunk, akkor az Úristen még ki is jelenti magát nekünk, és elmagyarázza, hogy mi az, hogy élet, és mi az, hogy halál. Kedves barátom kapott egy kijelentést arról, hogy mi az, hogy halál. Egy érdekes inspiráció, azt hiszem, hogy volt Levente, hogy a virasztó után jött neked az a gondolat, hogy mi az, hogy halál. Megnéz az angolban, mi az a death-nek a jelentése, leírása.
Sziasztok! Békesség az igében. Sziasztok, gyerekek, hogy szoktam köszönni. A helyzet egy picit bonyolultabb, mert nekem muszáj ezt elmondanom, hogy a fóbiám az volt, hogy élve fognak eltemetni, és emiatt kezdtem el nagyon ilyen Biblián kívül kutakodni először. A lényeg az, hogy én láttam a halált a lábamnál éjszaka, és föl is keltem én erre, olyan ijegységbe, hogy nem tudtam, hogy mit kezdek magammal. Végül találkoztam az igazsággal, az igaz ág pásztorával, Krisztussal, és ő az, aki engem ebből ki tudott gyógyítani. rávezetett minden olyan dologra, amit nekem tudnom kellett a halálról. De viszont a tegnap egy olyan tanítás jött, egy virasztóban voltam jelen, és a tiszteletes úr annyit mondott, hogy a mennyei atyánk nem fog meghatódni senkinek a halálán, hogy miben fog meghalni, egy balesetben, vagy egy bármiben, egy betegségben, vagy akármiben. És ez engem úgy elkezdtem ezen én majdnem nevetni, hogy mosolyogtam, hogy és néztem a többi embereket, hogy néznek rám, hogy vajon nem vagyok én hülye, vagy lássák azt, hogy én velem mi történik. Na mindegy. És ez belém jött egy olyan gondolat, hogy én most hazamegyek, nézem meg, hogy mi is ennek a... Tudtam én körülbelül mi a halál, meg minden, de nem tudtam pontosan meghatározni a szót, magát, az értelmet, mert hogy élek közben, mégis nekem azt mondják, hogy halott vagyok első halálban, és ezt nem tudtam felfogni, hogy mi az. És akkor szépen ügyesen próbálgattam ott fordítani, és angolul bejött nekem ez a death, és mondom, rámegyek, leütöm a igaz a Google-ba, gyorsan, death jelentése. Ott írt egy csomó érdekességet, de végül is egy olyan nonsense oldal dobott ki nekem, egy olyan, hogy webválasz.hu, gyors válasz, death jelentése, hold, vagy, nem használható. Édes jó Isten, mondom, nem használható. Benne van a hat is, és nem használható. Ki számára? Hát Ádám, te nem leszel használható számomra, mondja az úr. Ha te eszel abból a fából, Ádám, nem tudom, ha így valahogy érthető-e. Aztán
teljesen.
Majd jött egy másik, rámentem a hatra megint, de nekem ez mindig szám jött elém, hogy hat. És akkor beugrott, hogy ige. Édes Istenem, mondom. Hát ez... Hát az ige azt mondja, hogy eredményesen működik a hat. Hát akkor Ádám miért nem működött eredményesen? És akkor ez folytatódik azzal, hogy eredményesen működik egy dolog, erő, a természeténél fogva, az elvárt módon hoz változást, okoz kívánatos következmény. Hát Ádám ez pont az ellentétét tette. És akkor nekem jött ez a megértés, hogy a maga a halál angolul, hogy nem használható, használhatatlan. Ezt még lehetne fokozni, nem tudom, a hattal kapcsolatba, ennyi röviden.
Igazából nincs értelme fokozni, mert szerintem ez annyira beszédes, hogy engemet valósággal mellbe vágott. Tehát persze lehet ezt misztikusan értelmezni és keresgélni, hogy mi a halál, és mondjam azt ilyen filozófikusan is lehet ezt értelmezni, hogy hát a halál ez, meg a halál az. Tehát így végezhetünk egy ilyen Beavis and Butthead, annak idején néztem a Beavis és Butthead-et, és ott mondták, hogy mental masturbation, tehát mentális maszturbáció, mentális maszturbálás. Tehát nem azt kéne, mit csináljuk, hogy mentálisan úgymond kielégítsük magunkat, ugye? Hogy játszadozunk ezzel a fogalommal fölöslegesen, meddő módon, hanem sokkal inkább lényegre törő módon lélekre, vagy lélek által ugye megértsük, hogy mi az, hogy halál. És azt gondolom, hogy ez, amit így neked jött, hogy adta neked az Úristen, hogy eléd hozta angolul, és jött ez a megértés, ez a definíció, ebben benne van minden. Tehát, hogyha valaki kíváncsi arra, hogy mi az, hogy halál, így teljesen könnyű megérteni, hát nem használható. Nem használható. Tehát mindenki halott, és itt ugye ez már abban is segít nekünk, hogy megértsük, hogy mi az első halál. Az első halál az, ahogy te is elmondtad, ugye, hogy Ádám, mint ember, ugye, Isten számára használhatatlanná vált, avagy a lélek által vezethetetlenné vált. Tehát nem a lélek irányította őt, nem Istennek a lelke irányította őt, hanem egy ilyen szellemi autonómiával rendelkezett. Pontosan, te valaki írt a kommentbe, hogy csak annyi, hogy úgy látom, hogy ő fordítva írta, de most már mindegy. Ez már az ő dolga. Én elmondom azt, amit elmondhatok, hogy a halál az önrendelkezés hiánya. Úgy igazából pontosan fordítva van, mi szerint, hogy a halál maga az önrendelkezés. Mert hogyha én autonóm vagyok, tehát úgymond önrendelkező vagyok, önmagammal rendelkezem, és nem adom az életemet a mindenható Isten kezébe, hogy ő rendelkezzen az életemmel, akitől kaptam az életet, akkor én halott vagyok. Tehát ahogy megfogalmazza, ugye a leírásban a halált, ugye a halál, a death szót, ugye, az angol szót, hogy használhatatlan. Tehát Isten kezében, aki használhatatlan, az Isten szemében halott, drága emberek. Ugye, és ebből következik az, hogy vajon hány olyan ember van a világban, aki Isten szemében, vagy Isten kezében használhatatlan, aki a saját feje után szerint éli az életét, vagy pedig másokat követve éli az életét. Embereket követve, és embereket kövezve éli az életét. Ugye? És akkor rájövünk arra, hogy úgy igazából, hát Isten kezében, hogyha ez a meghatározás, ez a definíció, a halálnak a definíciója, hogy az a halott ember, aki Isten kezében használhatatlan, akkor itt mindenki az. Itt nem is kell, itt nagyon versenyezzünk, hogy ki van jobban meghalva, és ki van kevésbé meghalva, mert mindenki az, drága emberek. Mindenki, aki rutin szerint éli az életét, szokások, hagyományok szerint éli az életét, program szerint, tehát azért mondom, hogy program, mert ez kifejező, mert nem mindenkit érdeklik a hagyományok, ugye, a vallási hagyományok, vagy különböző ilyen nemzeti hagyományok, nem mindenki foglalkozik ezzel. De valamilyen szinten mégis hagyományos módon éli az életét mindenki, reggel 7-kor fel kell, vagy 6-kor fel kell, és egy ilyen rutin szerint csinálja ugyanazt, ugye? Tehát hagyományok, szokások, program szerint éli az életét. De mi éli még program szerint az életét? Hát a robotok, a fenevadak, ugye? Hát maga a fenevad, a robot éli program szerint az életét. Viszont, hogyha én programok szerint élem az életemet, akkor teljesen egyértelműen kijelenthetem, hogy én Isten kezében használhatatlan vagyok, mert Isten azt mondja, hogy az én gyermekem nem program szerint éli az életét, hanem a lelkem szerint, a szellő szerint, a szél fú, ahová akar, annak zúgását hallod, de nem tudod, hogy merre jöjj és merre megy. Ilyen mindenki, aki újonnan született, és aki nem született újonnan, drága emberek, az mindenki az első halálban van. Első halálban van, tehát használhatatlan a mindenható Isten kezében, és ezért kell ő megöregedjen, meggyengüljön, és ugye szépen lépésről lépésre szembesüljön az elmúlás és a halál botrányával. Mert az öregedés, a betegedés, a gyengülés az maga ugye az elmúlás botránya. Tehát Isten annyira kegyelmes és irgalmas volt hozzánk, hogy nem egyből, tehát nem engedte, hogy egyből felboruljunk és meghaljunk, hanem engedte, hogy lassan szembesüljünk az elmúlás botrányával. És mi múlik el, drága emberek? Hát, hogyha az autót én leteszem, mert a motor nem működik benne, leteszem 2-3 évet az autót, a rozsda megeszi, ugye, tönkre megy. Tehát az autóm, mivel a motorja el van romolva, használhatatlanná vált, és ezért megszűnt az ő létezésének az értelme. Tehát nincs értelme az autó létezésének, hogyha a fa, ugye, a Jézus példájából, hogyha a fügefa kiszárad és nem hoz gyümölcsöt, akkor azt mondja, hogy hát az elfogottan rothadni, tehát nincs értelme azt tartani, mert már nem felel meg a rendeltetésének, nem hoz fügét, nincsen gyümölcse. Hát akkor legalább arra használjuk, hogy kivágjuk, ki van jól meg van száradva, elégetjük, és sütünk palacsintát, ugye? Például. Ez történik, drága emberek, az emberrel, az emberekkel, hogy ugye, amikor mi gyermekkorunkból átléptünk a kamaszkorba, serdülőkorba, kijöttünk a gyermekkorból, kijöttünk az Édenből, drága emberek, úgymond okos és intelligens felnőttekké váltunk, akkor mi már Isten kezében használhatatlanok voltunk, használhatatlanokká váltunk. És gyermekként milyenek voltunk? Hát nagyon is használhatók, mert Isten minket már használt első perctől arra, hogy a szüleinket megörvendeztette, az ő parázna szívüket fellágyította. Mert lehet, hogy anyukám rám nézett, amikor még kicsike voltam, meg a szüleim rám néztek, nem tudom, hogy éltek, hogy nem éltek, az nem az én dolgom megítélni azt. De bármilyen bűnt, bármilyen dolgot elkövettek, ami az ő szívüket bekeménytette, ugye, ránéztek az én mosolyomra, és az ő szívük is fellágyult. Tehát használható voltam-e Isten kezében gyermekkoromban egy kevéske ideig? Persze, hogy használható voltam. Ez itt mondta az Úristen, hogy Hogyha nem leszünk olyanok, mint a gyermekek, semmiképp nem fogjuk meglátni Isten országát. És ha nem fogadjuk úgy Jézusnak a szavait, ahogy a gyermekek, semmiképp nem fogjuk meglátni Isten országát, mert eltávolodtunk a használható állapottól. Tehát ebből ugye következik, hogy a legtöbb felnőtt ember, legtöbb okos és intelligens és értelmes felnőtt, kemény szívű felnőtt, aki már tudja, hogy hogyan működik a világ, és már ravasz, és már számító, és ugye folyton kalkulál, és bizalmatlan, és versengő, és meglopja az embertársát, és így tovább, és így tovább. Az ilyen ember, az ilyen felnőtt már Isten kezében használhatatlan, avagy Isten számára, Isten szemében halott. Noha még menthető, amíg a Földön él, amíg van a testben élet, ugye, mert hogyha a testben van élet, azt jelenti, hogy a lélek is még él, hisz a lélek tartja életben a testet, nem pedig a C-vitamin. A lélek tartja életben a testet, azt jelenti, hogy amíg az ember él itt a Földön, addig ő noha halott Isten szemében, de még mindig menthető állapotban van, drága emberek. És ez a lényeg. És ez maga az örömhír, drága emberek. Csak ugye az örömhír egy nagyon rossz hírrel kezdődik, és pedig azzal, hogy első halálban vagyunk. Tehát mi, amit életnek hiszünk, az valójában halál, drága emberek. Én, amit életnek hittem, amikor program szerint éltem az életemet, szokások és monoton ismétlődések szerint éltem az életemet, az valójában halál volt. Én ezt nem tudtam. Én sem tudtam. Nekem is épp akkor a botrány volt, mint neked, hogy én az első halálban vagyok, mert amikor én egy előre megírt program szerint élem az életemet, akkor engemet Istennek a lelke nem tud mozgatni, nem tud hajlítani, és nem tud használni arra, hogy örömöt okozzon másnak, valakinek elvigye az öröm hírt, az életnek a szavát megmutassa valakinek, tehát használhatatlan vagyok. És drága emberek, tudom, hogy kemény a szembesülés, de jobb most szembesülni, mint a pokolban sülni. Szó szerint, drága emberek, jobb most így szembesülni a kemény szavak által, mint a pokolban sülni. És a szembesülés az, hogyha valaki nem alkalmatos arra, hogy az életnek a hírét, az élet örömhírét elvigye, megmutassa embertársainak, a haldoklónak, annak, aki az első halálban van, aki Isten kezében teljességgel használhatatlan, mert annyira program szerint éli az életét, annyira be van már ő így kódolva és programozva, annyira monotonan éli az életét, hogy szokások szerint éli az életét, habitusok szerint éli az életét, hogy egyszerűen Isten, még hogyha akarná se tudná őt mozgatni. Mert azt mondja, hogy atyám, én nagyon szívesen segítenék a kis Robertnek, vagy az Ilonkának, vagy valamelyiknek, de hát éppen most van az ebédidő, nekem most fél három vagy nekem kell ebédelni, atyám, ez tudja, hogy felmegy a vérnyomásom, hogyha én most ezt ki fogom hagyni. És akkor azt mondja Isten, hogy hát én tényleg szerettem volna neked segíteni. Szerettem volna megmutatni az élet örömét, hogy mit jelent az, hogyha valaki használható az én kezemben. Szerettem volna neked ezt megmutatni, de nincs akinek, mert te jobban ragaszkodsz a hagyományaidhoz, a szokásaidhoz, a habitusaidhoz, a monoton ismétlődéseidhez, a mókuskerékhez, mint az élet frissességéhez. Neked nem kell az élet frissessége. Sőt, az életnek a frissességét, amit mástól kapsz, arra használod, hogy monotonsággá változtasd, unalommá változtasd a mókuskerékben. Drága emberek, hogyha valaki csak azt hallotta ebből a videóból, hogy a halál szó jelentése az, hogy az ember használhatatlan a lélek számára, a folyton megújuló és táncoló és járkáló lélek, és dolgozó és másokat szolgáló és mások lábait megmosó lélek számára használhatatlan. Ha valaki csak ezt értette meg az egészből, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kiinduló pont, első lépés lehet akárki számára, hogy megértse, hogy ő, amit életnek hisz, az valójában Isten szemében halál. Mert hogyha Istennek ez volt a legjobb ötlete, hogy mi így éljünk, ahogy éljünk, ilyen teljesen beprogramozott módon, mint a gépek, akkor azt jelenti, hogy hát Istennek elég szegényes volt a fantáziája a teremtésről. Márpedig a fák, az állatvilág, a tengerek és az életnek a szerkezete, amit még ember nem tud szétbombázni, arról tesz bizonságot, hogy már pedig Istennek az ötlete és az elképzelés az életről az eléggé szép és dicsőséges. Eszembe jut nekem egy történet, amikor egy fiatal ember, aki belement a misztikába, az UFO-kba, meg minden, nagyon komoly ilyen okkult tanokat hirdetett, és rengeteg pénzt szerzett abból, és épített magának egy kastélyt, egy hatalmas nagy, hát majdnem kastélyt vett magának, meg sportkocsi, meg minden. De volt neki egy nagyon nagy probléma, meg volt neki minden egyébként, mert fiatal volt, jóképű volt, szerette a szerelmet, ugye a földi testi szerelmet, megkapta a kielégülést a lányoktól, magának is elintézte, amit ugye el kellett, és, de volt neki egy problémája, és pedig az, hogy mindig azt érezte, hogy arra a kérdésre a válasz, hogy ki Jézus, hiányos. Tehát azt érezte folyton, az gyötörte őt, hogy ő nem tudja ki Jézus. Olvasott könyveket, meg minden ilyen misztikus, meg Egyiptomba volt, meg Vietnámba is, meg mindenhova elment Jézus. Sok mindent összeolvasott, de úgy érezte, hogy az összes hazugság. Nem tudta, hogy ki ő, nem tudta, hogy ki ő. És egyszer, amikor már túlságosan gyötörte őt ez a kérdés, hogy ki Jézus, mert ő érezte a szívébe, hogy nem tudja, ki ő valójában. Hiába nézi a dokumentumfilmeket, hiába beszél róla, hiába papol róla, hiába ossza az észt, ő valójában nem tudja, ki ő. És ekkor ő ott a palotájának a teraszán térdre esett. Valósággal gyötörte őt a kérdés, nem tudta a választ rá. Térdre esett, és így elkeseredettségében feltette a kérdést, mint egy élő személynek. Úgy tette fel a kérdést, hogy ki vagy te? Tehát nem úgy tette fel, hogy ki voltál, ő nem egy halottnak tette fel a kérdést, hanem az élőnek tette fel a kérdést. Ott a teraszon. És egyszerűen megnyíltak a szemei, megnyílt az ő lelki látása, az ő lelki szemei megnyíltak, és látta azt, hogy az a kellemes nyári szellő, a madarak éneke, a levelek, a faleveleknek a tánca, meg azt mondja, hogy minden őt dicsőíti, minden. A csillagok az égen, meg minden, ami szép, őt dicsőíti, csak ő nem tudja, hogy ki Jézus valójában. És azt mondja, akkor teljesen összeroskadtam, és csak zokogtam, és sírtam, és zokogtam, és sírtam. Drága emberek, ez történt, amikor valaki megtudja, hogy ki Jézus valójában. Nem, hogy ki volt, nem, hogy ki volt, drága emberek, hanem ki ő most, ebben a momentumban. Amikor az ember ezt megérzi, megkapja a választ el a kérdésre, körülbelül így jár, mint ez a fiatal srác. És akkor tudta meg azt is, hogy amit Jézus mondta egyébként a Jelenések könyvében, hogy az a neved, hogy élsz, de halott vagy, valahogy így fogalmazza, hogy te azt hiszed, hogy élsz, de közben halott vagy, és miért engedi a mindenható Isten, hogy kutakodjunk mi a halál után, hogy megértsük, hogy mi a halálnak a definíciója. Azért, drága emberek, hogy azáltal, hogy mi kutatunk a halál után, ébredjünk rá arra, hogy a halál az nem valami olyasmi, ami lesz, hanem az, ami mostan van, egy robotias, GPS programok szerint élő ember életében, aki nem tud lélek által cselekedni, lelkismerete által cselekedni, mert teljesen el van GPS-ítve az ő gondolkodása, és az ő agya teljes mértékben leuralta a lelket, a lélekismeretét, a lelki ismeretét. Na hát, kell-e még valamit mondani? Ha kell, akkor mondjátok.
Még egy annyit szeretnék, hogy mivel, hogy picit ilyen becsapos ez az Ádámnak a választás, hogy a halált választotta. Nem, Ádám nem a halált választotta, hanem ezt a nem használhatóságot. És most így, ahogy nézem, és beugrott megint, hogy az élet és a halál is Istennek az úra, vagy Isten az úra mind a kettőnek, bármit ő felette van, és Krisztus legyőzte a halált is. Ezt még a múltkor írtam egy üzenetbe, egy élő adásban, hogy akkor én miért féljek magától a haláltól. Ezt mutatta meg nekem a lélek, ezt tanította meg nekem, és ezt szeretném átadni minden olyan embernek, aki fél, mármint a haláltól fél, de a halál után már lépünk be, már egyszer ezt is mondtam, hogy halálra születünk, és életre fogunk meghalni, de ez egy kicsit ilyen fordított értelmezés, sokan ezt nem értik, és azt mondják nekem sokak, hogy hát akkor halljál meg, ne törődj, mert te is megfogsz. Na, ennyi jött meg így hirtelen, hogy az életnek és halálnak is Isten az Ura.
Persze, itt még lehet játszani a szavakkal, itt látom, hogy King írja, hogy halál egyenlő hulladék. Igen, igen, tehát noha még létezik, az a neve, hogy él, de mégis halott.
Még az jött nekem, hogy mivel hogy a hat számnév, de a hat ige, és kezdetben vala az ige, és ige vala az Isten, és Isten maga az ige, igaz? Mi történt? Ti is mondtátok egyik adásban, hogy Ádám kához került az ige, az emberhez került az ige, és használta. Hat. És ható lett. Csak nem Isten kezébe, hanem ő felhasználta maga irányába. Na, de ez már egy
hát ilyen felfújható lett végül is. Nem mindenható. Mert Isten kezében mindenható volt. Aztán most ilyen felfújható lett, ilyen felfúvalkodható.
Igen, és akkor testé lesz az ige, ezt mondja megint ugyanott a János, ez olyan szép ez a János, ez nekem örökké feljön bennem. Volt egy álmom is, mikor azt mondta nekem egy hang, hogy kerestem nagyon a sátánt, hogy mutassa meg nekem az Úr, az Atya, hogy mi az a sátán, és akkor egyből az jött nekem, hogy egy hang, hogy minden a kezdetben történt. Erre fel is ültem, és nem értettem. És akkor így lassan kezdtem a kezdetet, a teremtést, és akkor mindenre megadta úgy, ahogy kellett a választ. Nem ember adta meg, hanem a lélek. És nem mindegy a kettő. Hát nem mindegy a kettő, igaz? A válasz a kérdésben, vagy mit tudom. Ezek, én hogy mondjam, én amit én kaptam ajándékba az Atyától, itt szó szerint én a szavak mögött látom, olyan értelmeket látok, amit lehet, hogy más nem látja azt.
Ez így van rendjén, mert az igazság a lélekben van, nem a szellemben. Erről beszélgetünk egy folytában.
Igen, mikor mondja, hogy ige, olvas fel a tiszteletes Istennek az igéjét, de az ige maga a létezés. Csak sokan azt mondják, hogy hát az ige az csak a nyelvtanban egy rész, ami megmagyaráz valamit. Mit csinál az ige? Csinál, igaz? Hát az ige csinál mindent. Csak a testé lett az ige Krisztusban. Ilyen egyszer. Esszük a testét. Mit eszünk? Az igét. Ez a legfontosabb rész, hogy sokan nem értik, hogy mikor ígéről beszélünk, hogy magáról Istenről, a cselekvésről, a létezésről beszélünk. Ezért nincs neve Istennek. Ezért nem adhat ember nevet Istennek. Hogy adjon nevet, mikor mindenben ott van? És mi benne vagyunk, mint ő benne. Az, hogy ő le tud tömörülni egyben, valahová, az már az ő dolga, nem az enyém.
Ennyire egyszerű az igetestélet, úgy igazából az, hogy Jézusban az igetestélet azt jelenti, hogy nekünk is erre van elhívásunk, hogy bennünk is az igetesti legyen. Tehát nem testi, hanem testé. Tehát, hogy testben megnyilvánuljon az ő akarata, avagy legyünk használhatók számára. Mert noha cselekszünk mi, mert folyamatosan munkálkodunk, vágjuk a fát, fessük a házat, meg ugyanazt újból megcsináljuk százszor, de mégis mi semmit sem cselekszünk abból, ami igazán Istentől volna. Ezért ugye bár hasznosnak gondoljuk magunkat, mégis használhatatlanak vagyunk Isten kezében. Tehát halottak vagyunk.
Pontosan ezt az ige, a hat, azt mondja, hogy eredményesen működik. Mármint változást hoz az elvárt módon. Hát Krisztus nem egy változást hozott nekünk, elhozta a megmentésünket, elhozta az evangéliumot, a mi számunkra az örömhírt. Ez az örömhír, hogy eredményesen működhetünk Istenben, a lélek által. És akkor már nem vagyunk halottak. Ez az újjászületés.
Jelenések könyve 3. rész. Csak hogy lássátok, hogy, mert ugye most bárki mondhatná, hogy ez nem biblikus, mert tényleg az van, hogy, és most már ezt nem elmarasztalással mondom, tehát senkit nem nézek le, mert én vagyok a legnyomorultabb. Tehát egyezünk meg, hogy én senkit nem kívánok lenézni. Még hogyha durván is szólok, nekem nincs szándékomban bárkit is lenézni, vagy megalázni. Csak azért, mert vallásos, be volt csapva a vallás által. Sokan azt gondolják, hogy amiről most itt beszélünk, ez csupán filozófálgatás, ez nem biblikus. Miért? Azért, mert az, amit ők megszoktak a füleikkel a gyülekezetben, az a biblikus számukra. És nem értik azt, hogy mit jelent úgymond idézőjelben mondva biblikus lenni lélek szerint. Hogy engedni, hogy még a Bibliát is a mindenható Isten jelentse ki számunkra. ne egy ilyen standard dogma, amit ugye már jó, be van oda, szépen bele van róva a kőbe, ugye, és szájhagyomány, és különböző módon terjed, ugye, vallásról vallásra, gyülekezeti vezetőről gyülekezeti vezetőre, és így az emberekre. Tehát amúgy Istennek ez volna kedves, hogy mi az ő lelkének a jelenlétében értelmezzük az írást is, és akkor már is az írás egy gyönyörűséges dologgá, eszközé válik a mi kezünkben, egészen pontosan Isten kezében a mi tanításunkra. A sárdisbeli gyülekezet angyalának is írd meg, ezt mondja az, akinél van az isteni 7 lélek és a 7 csillag. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Azt a hely, milyen keményen fogalmaz a mindenható Isten. Jézus, ugye itt már nem a betlehemi kis Jézuska, hanem ő az ítélet maga, ugye. A második, amikor visszajön, akkor már nem úgy jön vissza, mint a betlehemi istálóba, hanem úgy jön vissza, mint ítélet, és 2019-ben visszajött a teljes földre, ugye, a Covid-ban, mint ítélet, drága emberek. Ez itt van az, hogy a Covid hatására haragudtunk a Covid-ra, és nagyon csúnya dolgot mondtunk a Covid-ról, ez így van, de érdekes módon mégis mi történt? A Covid hatására sokan ébredtek fel, és forultak a mindenható Istenhez, és ismerték meg az ő szerelmes szavát, drága emberek, életre hívó szavát. És azt mondja az ítélet, ugye az alfa és az omega, tudom a te dolgaidat, hogy azt hiszed, hogy élsz, az a neved, úgy nevezed te, hogy élsz. Azt, amit csinálsz, hogy futkorászol, mint a mérgezett egér, a mókus kerékben, és program szerint, emberi értékrend, Európai Uniós értékrend szerint dolgozol, te ezt nevezed életnek, azt hiszed, hogy élsz. De valójában halott vagy. Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, akik haló félben vannak. Drága emberek, miről van szó? Hát nem arról van szó, hogy igen, vannak haló félben lévő lelkek most is, akik azt hiszik, hogy élnek, holott csak a rendszert, a mammont szolgálják, a pénzt szolgálják, és azt hiszik, hogy élnek. Közben még meditálgatnak, és elmennek fitness és wellness központokba. Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, akik haló félben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Drága emberek, vigyázzunk, mert azt hiszük, hogy élünk. Azt hiszük, hogy élünk, és mégsem vagyunk mozgathatók, mégsem vagyunk használhatók a mindenható Isten kezében, a lélek számára, az agy számára, amelyet maga a fenevad programozott az iskola által, vallás által, az agy számára használhatók vagyunk, de nem a lélek számára, és nem a szent lélek számára. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg, és térj meg, válts irányt. Gyere vissza, térj vissza Istenhez. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. De van Sárdisban egy kevés nevet. Ezek olyan vallási vezetők, akiknek van valami nevi, kevés nevük, akár Gyergyóban, akár, mit tudom én, Magyarországon valahol, van egy kevés nevük. Azoké, akik nem fertőztették meg a ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Ez azt jelenti, ugye, hogy vannak olyan személyek, akik hozzá tartoznak, akik nem fertőztették meg a ruháikat. Tehát van egy kevés nevet, tehát nem volt teljesen hiába való az, amit csináltál, de te még mindig ugye abban az állapotban vagy, hogy azt hiszed, hogy élsz, de valójában nem vagy aktív, nem vagy használható, és nem vagy mozgatható a mindenható Isten lélek, lelkinek. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Tehát látjátok, hogy Jézus is egyértelműen jelenti, hogy igen, mi azt hiszük, hogy élünk, drága emberek. Járunk templomba, járunk gyülekezetbe, jó volt a keresztény koncert, ugye, ami volt a múltkor is, jó volt a fénytechnika, jó volt minden, halleluja, dicsőség az Úrnak, minden volt, csak éppen lélek nem volt, drága emberek. Lélek nem volt. Azt hittük, hogy élünk, azt hiszük, hogy élünk, de közben halottak vagyunk. Mert aki nem a lélek számára használható, hanem az agy számára, vagy a szellem számára, a fenevad számára, a pénz imádat, a testi jólét imádata számára használható az Isten szemében halott drága emberek, mert Isten lélek, ez itt az ő gyermekei is, lelkek. Van testük, noha van testük, de lelkek ők. Még van egy dolog, amit én fel szeretnék olvasni a tegnapi beszélgetés kapcsán, hát ugye az 5G meg a 6G több, tehát nagyon kélezzük mostanában a kijelentéseinket, amit kapunk Isten kegyelméből arra, hogy mikor válik az ember használhatatlanná, akkor, amikor ő szellemé változik, amikor ő lélek volt, mint gyermek, de most már ő szellem, és a szellemében, az agyában gyűjtögeti Istent, na akkor válik az ember, úgymond, használhatatlanná Isten számára, mivel ő az agyában gyűjti Istent, és nem a cselekedetben, és nem a bizonyságtételben, drága emberek. Én fel is olvasnám azt, hogy az előbb itten Kinga, vagyis tegnap írt Kinga, mert témába vág most, hogy ugye azt látjuk, hogy egyre több bibliai fordításban van az, hogy szent szellem, és egyre többen szent szellemeznek, úgymond is. Tényleg, Isten bocsánassa meg, és ti is, meg kérlek szépen, senkit nem nézek le. Én azt szeretném, hogyha valaki úgy szólítaná, vagy úgy mondaná, hogy szent lélek, nem azért mondja úgy, nem azért mondaná úgy, mert én azt mondom, hogy szent lélek, hanem azért, mert hallja ő a szent lelket, és Istentől kapja a kijelentést, és tudja egészen pontosan, mi a különbség a szellem és a lélek között. Mert hogyha valaki nem tudja, hogy mi a különbség a szellem és a lélek között, akkor hiába mondja az mostantól, hogy szent lélek, mert úgyis mindegy, drága emberek. A lényeg az, hogy mindenki tudja, hogy érezze, hogy mi a lényeges különbség a szellem és a lélek között, és miért volt szükség arra, hogy a Bibliát így átszellemesítsék, úgymond. Azt mondja, hogy miért van némely Biblia fordításban szent szellem írva? Azért, hogy az ember hazugságai legyen nyilvánvaló a gyermekeknek, hogy az ember hazugsága legyen nyilvánvaló a gyermekek számára. Jézus azt mondta, köszönöm, atyám, hogy az okosok elől elrejtette az igazságot, és a gyermekeknek felfedted azt. A Biblia tartalmazza az ember hazugságait is, és igen, bizonságot tesz az ember hazugságáról is a Biblia. És ezután is így lesz. Mindannyiszor, ahányszor az ember próbálja elkerülni a szembesülést, Isten a szívek vizsgálója, és akinek a szíve nem tisztulási vágyból olvassa azt, mármint a Bibliát, legyen egyértelmű és nyilvánvaló a szándéka, ezért annak a szent szellem lesz kézenfekvő. Aki agyban akarja tárolni Istent, annak a szent szellem lesz kézenfekvő, aki meg lélek által kívánja ismerni Istent, ahogy Jézus mondta, azok számára Isten szent lélek lesz, ugye? Szent lélek. A durva az, hogy a Jézus kijelenti azt, hogy az igazság el van rejtve a szellem elől, tehát az agy elől. Az agyam nem tudja befogni Isten, drága emberek. Ezért beszélünk mi is így, tehát nem emlékezetből beszélünk, nem agyalásból beszélünk, hanem úgy beszélünk, hogy a lélek adja azt számunkra. És meg sem kíséreljük, úgymond tárolni Istent, sőt, ellenkezőleg, ahogy Pál apostol mondja Jézusról, kívánjuk magunkat megüresíteni, hogy ne agyból beszéljünk, és ne a mi megszerzett, zsákmányként szerzett kincseinkre támaszkodjunk, hanem támaszkodjunk a mindenható Istennek a élő jelenlétére. És azáltal létezzünk, és azáltal nyilvánuljunk meg, hogy aki mi hallja vagy látja a mi megnyilvánulásunkat, kívánja meg a mindenható Isten jelenlétét az ő életében. Tehát akinek valódi tisztulása, motivációja, az feladja minden addigi tudását, amit szerzett. Akinek a valódi tisztulás, a motivációja, az feladja minden addigi tudását, amit szerzett. A további tudás hajszolását. Tehát azt is, hogy ő meg akarjon tudni valamit. Aki ugye igaz, aki igaz Isten előtt, az már semmit sem akar megtudni, mert bízik a mindenható Istenben, hogy a megfelelő momentumban minden megadatik számára. Nem kell ő agyaljon, hogy mit is fog ő mondani majd a bíróságon, vagy pedig a következő élő közvetítésben. Mert a mindenható Istennek a lelke megadja, ő fog szólni mi általunk. De erre hív minket Isten, hogyha mi bizonságtevők vagyunk, akkor ne agyaljunk, hogy mit fogunk majd beszélni. Kezdjük el, hogyha a lélek hív, akkor kezdjük el, tegyünk bizonságot. Élőben, a vonatállomásra, a munkahelyen, ott, ahol Isten indít, a világhálón, amik van lehetőség, ahol Isten indít és hív. De ne gondolkozzunk előre túlságosan, nem hogy túlságosan, igazából semmit sem kéne gondolkodni. Most is például jött ez a gondolat, amit láttam Leventénél a YouTube-on, hogy halál egyenlő használhatatlanság. És kész. Nem gondolkodtam, mert tudtam, hogy erről fontos beszélni, mert ennél egyszerűbben nem is igazán lehetne, drága emberek, megfogalmazni a halált, hogy mit jelent a halál. Használhatatlanság. A lélek számára használhatatlanság. A robot számára viszont használhatóság. A fenevad számára használhatóság az agy által, a szellem által, de nem a lélek által. Tehát akinek a valódi tisztulása, motivációja az feladja minden addigi tudását, amit szerzett, a további tudás hajszolását is. Az Isten tudományáért, amely lélek által személyesen és személyre szabottan kijelentetik, mert Isten lélek, szent. Milyen is lenne, drága emberek, szent, gyönyörűséges, dicsőséges lélek, aki elvezet minden igazságra, amely a lelki tisztulást, épülést és gyógyulást szolgálja, és semmiképp nem lehet birtokolni azt, nem lehet szellembe zárni azt, nem is lenne értelme birtokolni azt, mert teher lenne, így van, drága emberek. Én régen birtokoltam azt, amit én kaptam Istenből, én is ugyanúgy, mint Salamon, meg voltam kísértve, hogy akarjam birtokolni azt a hatalmas kijelentést, amit kaptam Istentől, de ő elvette. És már volt, hogy elvette a kiáltózót is, elvett mindent, hogy semmit ne akarjak birtokolni. Én ne annak örüljek, hogy mostanig mit tehettem, mit mondhattam, hanem annak örüljek, hogy most ebben a momentumban, atyám jelenlétében milyen nagy kincsek várnak rám, és milyen nagy kincsek vannak, teljesen szabadon elérhetővé téve számomra. Tehát Isten ugye, ő lélek, szentileg, aki elvezet minket minden igazságra, amely a lelki tisztulást, épülést és gyógyulást szolgálja, és semmiképp nem lehet birtokolni azt, nem lehet beszellemesíteni azt, begyúrni az agyba, nem is lenne értelme birtokolni azt, mert az óriási teher. Salamon is azt mondja, hogy hát jó a bölcsesség, de nagyon sok fejfájás van benne. Én is régen mindent érteni akartam, és kaptam is megértést. Később, amikor már semmit nem akartam érteni, jött a megértés magától, magától Istentől. Utána meg arra kértem Istent, hogy többet ne adjon, mint amit megbírok, mert most már semmit sem akarok érteni. Kívánok én hinni, bízni benne, megértés nélkül is. És hogyha a megértés adatik, hogy én gyönyörködjek abban utólag, hát akkor áldott legyen annak a neve, aki adja a megértést is. De viszont azt sem akarom birtokolni, és ezért is ugye örömömet lennem abban, hogy megosszam, amit kapok, hogy más is örvendezzen, és más is szabaduljon, hallja a szabadulás szabadító lelket az ajkaim által. A jó hír az, hogy tehermentesít Isten. Tehát nem halmoz, az a mi terhünk könnyű és gyönyörűséges. Elveszi a szellem terhét, a szellemeskedés, a tudás gazdagságának a terhét elveszi tőlünk, hogy gyermekek legyünk, és hogy ő legyen a mi teherhordozónk, a mi gondolatviselőnk, ugye, ő a mi gondolatviselőnk, azáltal szabadok vagyunk, mert bármilyen gondolatra van nekem szükségem ebben a momentumban, megadatik nekem, annélkül, hogy azt birtokolni akarjam, vagy meg akarjam, vagy kéne fizessek érte bárkinek is bármit. Mert ki van fizetve, ugye a legdrágább vérrel fizettek ezért a bölcsességért, ami ingyen ajándékba számunkra szabadon elérhető. Jó hír az, hogy tehermentesít, és megerősíti a valódi bizalmi kapcsolatot, amelyben elég a léleknek, hogy Isten tudja, és szükség szerint adja gyermekeinek örömére és egészségére. Ennyi. Van valamilyen bajom? Fáj valahol? Hát igen, igen, valóban most nekem is fájt itt valahol, de most már nem fáj. És hát nem tudtam pontosan, milyen bajom van, de Google-től megkérdezhettem volna is, adott volna nekem erre ezer magyarázatot, de nem kérdeztem meg, hanem elég volt nekem, hogy Isten tudja, hogyha ő az én gyógyítom, akkor mit, nem tartozik rám, hogy miért fájt nekem ott valahol. Persze kaptam megértést, hogy ne figyeljek egyszerre sok mindenre, figyeljek rá, ne akarok egyszerre mindenre figyelni, és akkor nem fog fájni nekem ott azon a helyen. És úgy néz ki, hogy már nem is fáj. Ha Istent lélekben ismerhetjük, akkor lélekben ismerjük, és általa a még földön lakó, de már a mennyei rend szerint élő lélekben járókat is. Jézus mondja, legyetek mindvégig szeretők, vendégszeretők, mert nem tudhatjátok, mikor fogtok földi angyalokat megvendégelni. Ezek melyik gyülekezethez tartoznak, ugye? Az égihez. Csak egy gyülekezet van, kedves hallgatók, egy gyülekezet van. Krisztus szerint. És ahhoz tartozunk mi, elvileg. És nagyon sok, mondjam azt, gyűlistársunk van a világ minden pontján. és nem kell semmilyen földi szervezkedés. De nem ez a lényeg, drága emberek, hanem az, hogy érezzük, hogy mi a különbség a lélek és a szellem között. Tehát az a legalatomosabb átverés az volt, hogy Isten és Jézus nevében a szellemet kezdték erősíteni az emberekben. Az emberek agyát kezdték erősíteni, és nem az ő lelküket tisztították ugye Istennek az igéjével. És így nagyon sokan azt hitték, hogy Isten egy szellem, és azt hiszik, és akik testben vannak és ragaszkodnak a testhez, a földi élethez, ahogy King által adatott azoknak az embereknek sokkal kézenfekvőbb a Szent Szellem, mint a Szent Lélek. És igen, a Szent Szellem is a szétválasztódás eszköze, drága emberek. Azáltal is történik a szétválasztódás. És akkor még a szellemről egy nagyon kemény kijelentést kapott Kornélia tegnap este. Egy mondatban. Genézis. 6G. 6G. G, mint genézis. 6G. Az emberi teremtés kiteljesedése. Az emberi génezés kiteljesedése. Ugye, amikor az ember belenyúl a genetikába, és ő teremtővé akarja tenni magát, de úgy, hogy ellopja a tervet, és az eredeti tervet próbálja használni, de mivel nem tudja azt használni, mert nem kapott hatalmat Istentől, ezért csak meghamisítani tudja. Tehát 6G, ugye, az emberi teremtés kiteljesedése. Az ember és az ember egyé válik a teremtett dologgal, az internettel. Ez a teljes elistentelenedés, ez a teljes ellélektelenedés, és igen, az 5G-nek, a 6G-nek köze van a hanyatláshoz. És hogyha lesznek olyan emberek, akik megérik a 6G-t, teljesen biztos azok az emberek már teljes mértékben átadják a lelküket a szellemnek, ugye, az e világ szellemének, annak, hogy maga a szellemi információ hatalmas sebességgel terjed, 5G meg 6G, és az ember már teljes mértékben az agyában, a programozható, a fenevad, a sátán által programozható agyában fog bízni, és nem a lélekben. Ezért mondtuk tanább este azt, hogy minél erőteljesebb a telekommunikáció, minél gyorsabban szágódanak az adatok ugye az interneten, a telefonok között, annál silányabb és annál elveszettebb a lélek általi kapcsolat. Tehát annál inkább elszakad az ember az ő teremtőjétől, minél több impulzus éri őt az 5G-n és a 6G-n keresztül, ugye, az interneten, a számítógépen, a telefonon keresztül minél több impulzus ér, annál kevesebb impulzus fog érni a mennyei atyád részéről, lélek által. És így válik az ember teljes mértékben szellemé, és egyé válik az ő teremtett dolgaival, ugye az infrastruktúrával, a lenti hálózattal, a fenevad hálójával. És az ilyen ember örökre, végérvényesen megpecsételi, egészen pontosan megbélyegzi az ő sorsát. Az ilyent ugye elbélyegzi maga a fenevad maga számára, és az ilyent már nem lehet megmenteni. És akiket a fenevad egyébként ugye elbélyegzett magának a technológia által, azokból él a fenevad, tehát a bennük szorult lélek, amely már el van szakítva Istentől és nem frissül, azt a lelket használja maga a fenevad, az úgynevezett ördög, abból tartja fenn önmagát, mert abban a lélekben még erő van. Amíg az ember él itt a földön, az ő lelkében erő van, még akkor is, hogyha el van szakítva Istentől. Még akkor is, hogyha az első halálban van. Az első halálban lévő embereket a technika, maga a fenevad kiszipolyozza, ugye, egészen konkrétan. Tehát megkötözi őket, és kiszívja belőlük az életet, a lelket, és abból tartja fenn magát. Abból építi az aszfaltot, abból építi az 5G tornyokat, abból épít mindent, ami technológia, és amit az emberek mostan szeretnek, és úgymond tisztelnek a mindenható Isten helyett.
Még egy annyit engedjetek, hogy hozzászóljak a 6G-hez, mert előttem van nyitva ez a hatos ige, és pont... Azt olvasom, hogy az orvosság már hat, mármint a genézis fog hatni az emberekre a 6G. Ilyen szépen kifejezi magát a 6G. Még egy dolog, amit a mesterséges intelligencia nem lát, kiengedik oda felhőbe, minden információt összegyűjt, és sok hazugságban megtalálja azt az igazat, amiről most beszélünk Krisztusról, de ő nem tud vele mit kezdeni, mert nincs érzése, és nincs lelke, hogy megértse, hogy ő ki. Na ezt nem látja a lelket. Magát Isten sem látja,
csak a fizikális és a testi dolgokat. És a mesterséges intelligencia, amit fog látni kamerán keresztül, az csak a test. És ahhoz, hogy kiszűrje Isten gyerekeit, fizikálisan is meg fogja hozni. Vagy már megvan a jele. Erre én nem kaptam több megértést, ez most jött nem is olyan rég, és el akartam ezt mondani, hogy mesterséges intelligencia, mivel nem látja a lelket, valamilyen féleképpen ki kell szűrje majd azokat az embereket, akik újjászülettek.
Mert bajó teszi, hát az ő dolga végül is, tehát szűrön is ki végül is, mert hogy igazából tényleg az történik, hogy a mesterséges intelligencia is kiközösíti, Isten kezében eszköz, hogy kiközösítse azokat, akik nem tartoznak hozzá. Ez teljesen rendben van. Az, hogy kiközösítenek, mint ahogy mondja, hogy egyes gyülekezetekből ki fogják majd az embereket vetni, kiközösítik őket, üldözik őket, ez jó, mert azáltal készítik őket arra, hogy hűségesen felvállalják azt, hogy ők hova tartoznak. Mert nagyon sok ember egyszerűen érzi, hogy mi az igazság, merre van az igazság, de ugye gyávaságában, vagy pedig kényelem miatt, kényelmi okok miatt egyszerűen nem akar lépni, és a mesterséges intelligencia mindenképp ugye arra fog készíteni mindenkit, hogy döntse el, és vállalja fel a mennyek országát teljes mértékben. Úgyhogy még a mesterséges intelligencia is a javunkat szolgálja Isten kezében. Ez nem is vitás. Ezért nincs értelme bárkire is haragudni, bárkire is neheztelni, mert Isten kezében minden kivétel nélkül, minden eszköz és a mi javunkat szolgálja. Hogyha valaki számára nem vált teljesen nyilvánvalóvá, hogy mi a halál, tehát akkor tényleg ennyire egyszerű, maga a szellem a halál, ami terjed az interneten keresztül, a sok okosság, a sok okoskodás, az maga a szellem. Az 5G, a 6G terjeszti a szellemet, a szellemiséget, az okoskodást. Én nem hiába mondja a próféta, hogy hát éppen nem írja le, hogy Isten nem az agyak vizsgálója, hanem azt mondja, hogy Isten a vesék és a szívek vizsgálója. A bensők, a lelkünk vizsgálója. Hogyha látja azt, hogy az menthető, akkor lefegyverzi a mindenható Isten az agyat, a szellemet lefegyverzi, az agyunkat lefegyverzi, hogy a gyermeket megmentse. Ugye? Ez a lényeg. Isten a vesék és a szívek vizsgálója. Nem az ember szellemének a vizsgálója, hogy milyen teológiai doktrinákat tanult be az ember, mert az mind ugye hiába valóság. Van abban igazság is, van hazugság is. Finom vegyes. Hanem a szíveket vizsgálja. Viszont ahhoz, hogy Isten egy szívet, egy lelket megmentsen, ahhoz szükséges, hogy lefegyverezze a szellemet, úgymond az ördögöt, a szürke állományt, a szürke tekervényt, a hosszú szürke kígyót, ugye? Azt mondja Kinga, hogy csak az agy programozható, a lélek nem. Ezért érdeke a rendszernek, hogy az elmét kontrollálja, hogy programok szerint, amit nevez életnek, ilyen mesterséges intelligencia jelenlő képmutatás. Régen a mesterséges intelligencia képmutatói, az írástudók, a farizeusok voltak, pontosan ők voltak a pionírok, az úttörők. A mesterséges intelligenciának, ugye, amit ők tároltak Istenből, azzal ők dicsekedtek és azzal hivalkodtak. És Isten minket nem arra hív, hogy azzal hivalkodjunk, hogy mit tanultunk meg mostanig, hanem azt mondja, hogy azt mutassuk meg, amit ő ad most nekünk ebben a momentumban a lélek által. A mesterséges intelligencia képmutatói, az írástudók, a farizeusok voltak a mai világban. Mindenki ilyen szinte, tehát szinte mindenki ilyen a mai világban, pontosan. Tehát a mesterséges intelligencia bezár minket a szellembe, és ez az, így lesz az, drága emberek, így tud megtörténni az, hogy mi azt hisszük, hogy élünk, mert látunk egy szép, komámasszony elmegy nyaralni Görögországba, elküldi a videót, elküldi a képet, és jaj, milyen szépség, mosolyog, és belájkolom, és beszívecskézem meg minden, és elhittem, hogy élek, mert belájkoltam komámasszonynak a nyaralását Görögországba. Tehát minden, ami illúzió és minden, ami képmutatás, drága emberek, ami hamis képeket mutogatunk, ugye karácsonyfalat, egy gyönyörűséges, ideális család, ugye piros dobozkák, meg Mikulás bácsi, Mikulás sapka, meg minden, és azt hisszük, hogy élünk, és be is lájkoljuk, de kérdem azt, hogy ha valaki belájkolja a képmutatást, akkor az mennyire jogosult arra, hogy igazi öröme legyen neki, hogyha ő a hamis örömöt reklámozza, a kép mutatott a hamis képeket ugye népszerűsíti az interneten, hogy imé, milyen szépen élek meg, milyen gyönyörű a karácsonyfánk, milyen szép piros gömbök vannak rajta, és mindenki piros ruhában, paráznának van öltözve alatta, ugye? Ugye, drága emberek? Mert az egész szellem, maga a szellem, a tömegszellem, a sátán, ugye? Ugyanaz. Sátán, tömegszellem, ördög, az mind ugyanaz. Azt akarja, hogy higgyük azt, hogy élünk. Mert hogyha mi azt hisszük, hogy élünk, akkor azt tesszük, hogy kiszolgáltatjuk az életünket a fenevadnak. Mert az ember ugye megtéveszthető, tehát ő nem is akar, neki nem szükséges, hogy éljen az ember. Elég, hogyha azt hiszi, hogy él. Nem szükséges az embernek hinni Istenben. Elég, hogyha azt hiszi, hogy hisz Istenben. Így van-e? És azáltal, hogy az ember azt hiszi, hogy él, ő ki van zsákmányolva. Mert a hamis életnek örül, a hamis képeknek örül, a kínai képeknek örül, ugye? A sok kínai kacatnak is mondjának örül, a telefonjának örül, és azt hiszi, hogy él, de közben ki van zsákmányolva a valódi életet, a valódi energiát, ami van ugye az ő lelkében, a valódi erőt, kiszipolyozza a fenevad, pont azáltal, hogy ő azt hiszi, hogy él, miközben ő meg van halva, mert Isten kezében teljességgel használhatatlan, viszont a fenevad kezében az ő lelke használható, mert kiszolgáltatja az ő lelkét, a szemein keresztül, a figyelmén keresztül kiszolgáltatja az ő lelkét a fenevad rendszerének, a világhálónak és a gépeknek. Ez van, emberek. Sajnos. Ez van. És azért beszélünk erről, hogy aki ezt hallja, esélyt kapjon a megmenekülésre. Gondolkozzon el, fohászkodjon. Ha valaki nem hiszi azt, amit mondunk, amit mondhatunk, nem baj, nincsen semmi gond. Mivel, hogy ha ő őszintén kíváncsi az igazságra, és kérdi a mindenható Istent imában, teljesen biztos, hogy ő is fog kapni választ személyesen, tehát nem kell arra hagyatkozzon, hogy amit mi mondtunk erről, mert ő is megkapja a kijelentésben a saját szemeivel, a saját értelmével, látni fogja, hogy mi történik, hogy vannak az emberek kizsákmányolva, kirabolva, hogy vannak elhitetve, hogy ők élnek, mert van új autójuk, új műanyag telefon vagy valami, és közben a lelküket odaadják az ördög rendszerének, a fenevadnak. Kb. Ennyi, drága emberek, aki megérthette, megkérem szépen mutassa meg embertársainak, barátainak, ismerőseinek, hát ha még valaki megérti, és azáltal talán, ha ő is kéri és őszintén kívánja, ő is személyesen meg fogja látni, hogy mi a különbség az azt hiszem, hogy élek, és az élet között. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!